Kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek. Ébredj lelkem, ébredj lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt. Magasztallak, Uram, a népek közt, Zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt, mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 119. Zsoltárnak énekeljük az első versét, az oly emberek nyilván boldogok. 119-es Zsoltár első verse. És az 590-es dicséretet énekeljük, annak az első három versét, az egyháznak a Jézus a fundamentuma 590. dicséret.
Yeah.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéjét Ézsaiás könyve 55. fejezetéből olvasom, az 55. fejezet első 5 versét, melyet helyünkön üve maradva hallgassunk meg, ez így szól. Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek és vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Keresményeteket azért, amivel nem lehet jól lakni? Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni, élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek fölött. Te pedig olyan népet hívsz, amelyet nem ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek, Istenedért, az Úrért, Izrael szentjéért, aki dicsővé tesz téged. Amen. Gyertek fennállva imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, mindenható örökké való Istenünk, köszönjük a te gondviselő kegyelmedet, irgalmadat, jóságodat. Köszönjük, hogy annyi mindenben velünk vagy, még akkor is, ha sok nehézséggel is meg kell küzdjünk az életben. Köszönjük, hogy nem nélküled kell küzdjünk, hanem te velünk vagy, sőt velünk küzdesz. Így könyörülj meg ma is rajtunk, tudjunk visszatekinteni az elmúlt hétre hálával, és tudjunk új erőt, útmutatást venni tőled az előttünk álló hétre nézve reménységgel. Téged kérünk, a te ígéd, a te szavad érjen a szívünkig. Te tudod mindnyájunk szívét, életét, kinek öröm, kinek bánat, kinek gond, teher, nehézség, kinek szép reménység van a szívében, vagy akár vegyesen is ezek, és te tudod, hogy gyászunk is van. Íme téged hívunk, s várunk. Te jöjj, és beszélj mindnyájunk lelkére, gyógyíts, vigasztalj, vezess, bátoríts, igazgass mindnyájunkat, kicsinyeket s nagyokat egyaránt. Amen. Az ige hallgatására készülve a 206-os számú dicséretet fogjuk énekelni, annak az első versét. 206. dicséretünket, a régi 165-ös dicséret dalamára énekeljük. Mi kikeressük, a gyermekek jöhetnek ide előre. Eszter néni lesz ma veletek. És Nehémiás történetéről lesz szó ma is. Kiderül, hogy ki volt ő, mit csinált, mit csinálhatott, mit nem lett volna szabad, amit mégis csinált, és mégse lett belőle baj, hanem mindent elmond Eszter néni. Áldott gyermek Isten tiszteletet nektek. Mi pedig a 206-os éneket énekeljük.
Jézus erre ezt mondta nekik, Bizony-bizony mondom nektek, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában, mert előtt hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki. A vámszedők és a parázna nők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Ámen. Foglaljunk helyet. Vannak olyan élet helyzetek, amikor egy kérdést és a nyílt, őszinte válasz helyett szívesen kitérnénk a kérdés elől, szívesen beszélnénk valami másról, vagy lenne csak egyáltalán könnyebb, ha nem kéne erre most válaszolni. Ilyen kérdést kap Izrael vezető rétege Jézustól. Persze van ennek előzménye. Az történik, hogy oda mennek Jézushoz, és megkérdik, hogy te Jézus, mondd már el, hogy amit csinálsz, milyen hatalommal, úgyis mondod meg, kitől kaptál erre felhatalmazást? Megtisztítja a templomot, kiűzi az árusokat. De a templomnak van egy rendje, ez megszokott rend, ez működik régóta, ezen nem vitatkozik senki. Hát milyen jó itt vannak ezek az árusok, jönnek messziről az arándokok, nem kell hozzák akár honnan az áldozatjának, itt megveszik. Meg itt átváltják a pénzüket sekkére, amit levérték a templomát, milyen jó ez. Ja, hát hogy imádkozni kéne, hát most na, bum. Akkor most egy kicsit alkudozás meg, esetleg bálendéget és marhabőgés mellett is lehet imádkozni, hogy olyan akarsz, nem? És akkor milyen hatalommal csinálod ezt? És akkor a fügefa, terméketlen fügefát, milyen hatalommal átkozod meg a fügefát? Mi dolog az, hogy mindenképpen termést vársz el? Honnan ez a felhatalmazottság tőled, hogy nincs olyan, hogy valaki vagy valami nem hasznos? Hát tudod, hogy vannak haszontalan dolgok, meg emberek, és ez életben, hát ez a mai világhoz hozzátartozik, nem? Honnan van hát a hatalmad, hogy te rendet raksz, te nem tűröd a haszontalant? Ki hatalmazott erre föl? Jézus. Azért, hogy tisztázadjon már ugyan, hogy mire megy ki a játék. Hát visszakérdez. Nagyon jó. Miért válaszolok? Ti is válaszoljatok nekem egy kérdésre. Eljött keresztelő János. Amit ő csinált, amit ő hozott, az mennyei volt, vagy emberi? Hoppá, na itt van a kitérő válasz, nem tudjuk. Ugyanis ha azt mondják, hogy emberi, akkor a nép megharagszik, mert szerintük bizony mennyei volt. Ha azt mondják, mennyei volt, akkor meg nem jó, mert akkor azt mondják, hogy nem hittetek neki. Hát akkor eltűnjük. Na ez a pont, amikor Jézus belekezd ebbe a most felolvasott példabeszédbe. Méghozzá úgy kezd el beszélni nekik, hogy tulajdonképpen a zsidó család hétköznapi életéről beszél. A mindennapos történésről. Tehát semmi extra. Észre sem veszik, hogy milyen szépen mennek majd bele, abba a csapdába, vagy abba a kihívásba, hogy szinten halljanak. Mert föl sem tűnik nekik, hogy itt akár rólunk mehetne szó. Hát csak mond Jézus valami érdekes példát, képet, amit magunk előtt látunk, akár a saját családunkból. Tehát nincsen ebben látszólag semmi kockázat. Hát belekezd Jézus a példázatba, és beszél egy családról, van két fiú gyermek, és az apa szól először az egyik fiának, majd a másiknak, hogy menjen ki a szőlőbe dolgozni. Történet érdekszerű, hiszen az apa kiparancsolhatta a gyermekét, a fiát a szőlőbe dolgozni, ez teljesen természetes volt, ezen nincsen semmi megdöbbentő. Az első meglepetés azonban, hogy igazából nem parancsol itt ez az apa, hanem szól, hogy menj ki. Nem a szigorú parancsról beszélünk. Aki volt katona, hogy milyen különbség egy kérés vagy mondás meg egy parancs között. Ugye a parancs az olyan fajta valami felszólítás, ami ellenmondást nem tűrő, tehát amivel nem mit kezdeni, mint gondolkodás szó nélkül teljesíteni, és kész. Itt ennél finomabb, itt ennél lágyabb, azt mondta, menjél a szőlőbe dolgozni. Ráadásul annyira nem erős parancs, hogy még ellene is lehet mondani, hogy azt mondja, hogy nem akarok. De erre egy picit még később. Az apa természetesen, mint általában Jézus példázataiban, mennyei atyát jelzi, jelképezi. Isten magát. Aki vajon parancsol vagy kér? Ott a 10 parancsolatnak nevezett ige szakasz, amit így nevezünk 10 parancsolat, de ha megvizsgáljuk és megnézzük, kiderül, ha kicsit jobban a mélyére megyünk, hogy Isten nem direkt parancsokat hoz benne, hanem sokkal inkább az ő és a szövetséges népek közötti szerződésnek a sarkalatos pontjait fogalmazza meg. És azt mondja, hogy te így és így csinálsz, illetve te így és így nem csinálsz, ahogyan én magam is. Mintha két, mondhatni, egyenrangú fél szerződne, és kötne szövetséget. Mondhatni, egy megállapodás, amit Isten megfogalmazott, és a szövetséges nép azt mondja, hogy rendben, mi is így gondoljuk. Nem ultimátum, nem kényszer. Még ha parancsolatnak hívjuk is, sokkal inkább az összetartozásnak, az egymással való szövetséges viszonyunknak, az egymással való rendkívül szoros élő kapcsolatunknak, mint egy alapdokumentum, egy megállapodása. Így élünk, így gondolkodunk, így viselkedünk, mind a két részről, mert ez érdekeinket egyezik, mert ezzel egyetértünk, így akarjuk mi is. Ahogyan Isten nem uralkodni akar minden áron rajtunk, hanem úgy szeretne minket látni, hogy egy atya a kedves gyermekeit. Nos, így szól ez az apa a fiaihoz. És kitérőnek tűnt itt, hadd mondjam, kerültem nehéz helyzetbe korábban amiatt, amikor kicsi falusi gyülekezetben azt mondtam, hogy nem kötelező egyháztagnak lenni. Nehéz helyzet volt, mert először is mélyen érték a gondolkodás, hogy előleg mindenki tartozik valamelyik egyházba, ha egyszer mindenki tartozik valamelyik egyházba, akkor tartozik is valamelyik gyülekezetbe, ha tartozik akkor a gyülekezetbe, legalább befizeti az egyházadot. És én mertem azt mondani, hogy ha valaki nem akar ide tartozni, és nem akar egyházadot sem fizetni, nem kell. Pedig elvileg a működő képesség a létkérdés volt, hogy mindenkitől be tudjuk-e szedni, némelyekből ki tudjuk-e csavarni az egyházadot. Azt a fenntartó járulékot, azt a pár forintot azért, hogy még fizetőképes maradjon a gyülekezet. Hát, hajszálhiányom volt nagyon sok, hogy mi az, hogy nem kötelező egyháztagnak lenni. Ez volt eddig a társadalmi rend, ezt meg kell tartani. Igen, azt gondolom, maradhatsz kívül az atyai házon. Maradhatsz kívül az Isten szőlőskertjén, ami mint szőlő az Isten országát jelenti. Nem a gabonaföldre küldte ki, nem akárhova küldte ki, a szőlőbe. Ez is jelképes. Az Isten szőlőskertje, Izrael, az Isten szőlőskertje, az Anya Szent Egyház. Maradhatsz kívül az atyai házon, maradhatsz kívül a családi szőlőn, az Isten országán, az Isten népén, az Isten gyülekezetén, maradhatsz kívül, csak nézz szemben ennek a következményeivel, mert ez is van. Mert Istennek nem nettó befizetőkre van szüksége, aki egyébként elintézi egy befizetéssel az egyháztagságát, hanem megtérőkre, akik felismerik, hogy Jézus Krisztus értem halt meg a kereszten, akik felismerik, hogy vigasztalásom és reménységem, főleg a halállal szemben egyedül Krisztus föltámadásában, a föltámadott élő Úrban van. És azt mondja, hogy mivel ezt nekem Jézus megszerezte. Én hálából őt szolgálom. Én innen kezdve hálából az övé vagyok. Őt dicsőítem, őt magasztalom, és őhozzá hívogatom a népeket, hogy emberek, térjétek meg, mert nincs máshol bűnbocsánat, nincs máshol lelki vége, nincs máshol vigasz és remény. Na erre hív meg Isten, nem befizetésre, nem papíron való tagságra, statisztikára, hanem életre és örök életre, nézzük annak is kicsit erre. Életre és örök életre hív meg az Isten. Nem kitérő, erről van szó. Az atya azt mondja, fiam, menj ki a szülőbe dolgozni. És ráadásul mondhatom, hogy nem akarok. Ja, hogy nekem. Az atya megkérje a fiát, hogy menjen ki a szülőbe, ő azt mondja, hogy nem akarok. Tiszta botrány. A zsidó családban ilyet nem mondhatott. Hát az apa szava szent volt, vitathatatlan volt. Mi az, hogy most hülyek az apjának visszaszól, hogy nem akarok. Ismerős ez a mondat, legalább a családi legendáriumból, hogy fiam, amíg az én kegyelemet eszel, azt csinálsz, amit én mondok. Hallottunk még ilyet, ugye? Valahol a fáma még mond ilyet. Nem egy jó mondat, persze, hogy nem. Ha hallottunk ilyet, esetleg mondták, nekünk nem szerettük. Valljuk meg. Ne is mondom, nem jól mondod. De azért mégis megfogalmazza az apának a fia felett való jogosultságát, és a fiúnak a szülei iránti való kötelezettségét. Még akkor is valósz környezet a kontextus már helyezve. Hogy az apa igenis mondhatja, hogy fiam kimész a szülőbe, és a fiú nem mondhatja, hogy nem akar. De ez a fiú azt mondja, hogy nem akarok. Fűha. Aztán jön a csavar, erre nem mond az apa semmi. Nem mondja azt, hogy egy tízes kréke. Hogy képzeled? Mi dolog, hogy ilyet mondasz? Ilyen még a mi családunkban nem volt. Szégyen gyalázat. Ha egyszer azt mondtam, akkor azt... Mi? Nem. Hát nincs meg válasz. Hát nem ez ki nem. Ja, nem akarsz, nem akarsz. Hát akkor már. A hallgatóságnak ez nem tűnik föl. Inkább csak azt mondja, hú, de érdekes a történet. Na hát, mi jön ki ebből? És akkor mondja Jézus, azonban később meggondolja magát a fiú, mégis kimegy a szőlőbe. Na, megbánta, mérlegelt, valami önvizsgálatot tartott. Meggondolta magát, nem mond többet ilyen. Úgy döntött, jó, mégis megyek. És kimegy, és teszi nyilván a dolgát. Azaz a lényeg, bárhogyan is válaszolt az első hívásra, azt követően újra gondolta, meggondolta magát, és ha szavával nem, de a cselekedetével a jó választ adja. Kimegy a szőlőbe, és teszi a dolgát, amit ott kell. Nem így a másik fiú. Őt is megkéri az apja, hogy menjen ki a szőlőbe dolgozni, és ő mondja is, hogy megyek, uram. Na, itt még egy csavar a történetben. Nem azt mondja, hogy megyek apám, hanem azt mondja, hogy megyek uram. Húha. Nem lehet áthallás nélkül olvasni ezt a sort, mert ez az uram kifejezés az úrra vonatkozik a legtöbbször Jézus szavaival és a Szentírásban. A kűrioszt használjuk. Ami az úrnak az ószövetség és az úr szó maga fordítása. Megyek, uram. Egyszerűen nem lehet már úgy hallgatni a történetet, hogy hát itt csak egy zsidó családról van szó, ahol a kölykökkel nehéz meg kamaszoknak, és nem tudom, hogy micsoda, hanem olyan, mintha Jézus a példázaton keresztül a hallgatóit szándékosan húzná egy látszólag sima, egyszerű családi történet irányából egyre közelebb, egyre beljebb Isten és az ő népe kapcsolatának, a történetének, a viszonyának a dolgában. Mintha óvatosan húzná befelé a szállat, hogy nézzétek csak, elindulunk innen, hogy hogy van a családban, de pillanatokon belül ott vagyunk, hogy hogy vagy te és Isten. És már nem valami elképzelt családról kell gondolkodjál, vagy akár a sajátodról, hogy fölnőttél, vagy a gyerekeidet neveled, hanem már ott vagy, hogy ketten vagytok az Úr és te. De még mindig nem ébrednek, csak hallgatnak, hogy akkor mi is, és látják, hogy hú, hát ez a jó felelet, na ez a jó gyerek. Igen, jó, megyek. Jó, de nem megy. Hát nem megy sehova. Azt mondja, hogy megyek, uram, ráadásul is megyek, apám, na jó, meg sem az öregre. Nem, megyek, uram. És nem megy sehova. Hú, hát ez aztán, mondjuk, mai szóval kivegyő biztosítékot. Mi történik? Otthon marad, és mit csinál? Ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy nem csinálok semmit. Nem szoktam mondani, hogy a semmit azt nem tudod csinálni, de valamit akkor is csinálsz, nem? Legfeljebb valami lényegtelen, rosszabb esetben szükségtelen, még rosszabb esetben valami haszontalanságot. Mit csinálsz? Hát semmi lényeges, vagy hasznos, vagy szükséges, hanem nem neki dolgozni, és kész. Van egy kifejezés, amit nagyon szeretünk használni, bár jó lenne minél ritkábban. Ha valakire nem vonatkozik, és még sosem mondta ezt, bocsánatot kérek előre. Közbejött. Ismerős? Közbejött. Én akarok jönni templomba, tiszteletes úr. Szívem szerint minden vasárnap itt lennék. De mindig közbejött valami. Most amikor egyszer, kétszer közbejött, de évente 52-szer, 53-szor közben jön. Nagyon konkrét, jövő vasárnap lett volna a két gyermeknek a keresztelője. Telefonálta, leállottunk az ártérre, ki kellett költözni a jövő árvíz miatt. Elmentünk a szülőkhöz, bocsánat. Tényleg közben jött. Tényleg. És nem mondhatok rá semmit. Már itt a keresztvizelő készítem, most mit csináljon vele. De hát ez mentse meg Isten a házukat, hogy tudjanak aztán visszaköltözni. Világos. Na de egyszer, kétszer közben jön, nem? Jó, de amikor mindig közben jön? Hát ennek a fiúnak közben jött. Megyek, uram, hát csak bocsánat, közben jött valami, és nem tudtam el. Telefon nem csöröghetett, e-mail nem kapott, úgyhogy marad otthon a dolgával, ki tudja mivel. Nem ment. Ugyan azt szoktam gondolni, hogy azt kérdezem, talán magamban, ha szabad, akkor bátrabban is, hogy eldöntötted-e, hogy te vasárnap itt akarsz lenni, így mondom, a hatodik haszakad. Ha kisbolták vagyok az égből, mondta, nem, akkor is eldöntötted-e, hogy itt akarsz lenni, hogy te jössz. Eldöntötted-e akár az Isten tiszteletet, a Bibliaórát, a támogat, a szolgálatot, az adakozást, eldöntötted-e, hogy te már pedig itt elkötelezett vagy és része vagy. Másképp nem megy. Eldöntötted-e, hogy te pedig itt vagy, bármi legyen is. Miközben nem is parancs, hanem leginkább kérés, fiam. Menj ki, leginkább meghívás. Jöjjetek és legyetek innen. Jöjjetek, ahogy Ézsaiás nem olvasta. Elmondja hát Jézus a példázatot, és megkérdezi a hallgatóit. Jó, figyeljetek, most akkor a két fiú közül melyik teljesített az atya akaratát? Hát teljesen egyértelmű a válasz. Hát amelyik mégiscsak elment. Jó. Ki is mondták az ítéletet maguk fölött, és észre se vették. Mondhatsz, amit akarsz. De ha nem mész, és mondhattad, hogy nem akarok, de ha mégis kimentél, azt teljesítette az akaratát az atyának, aki ment, és tette, amire ő hívta, amit ő kér. És akkor elkezdi mondani Jézus, látjátok? Eljött keresztelő János. hirdette az Isten országát, a megtérést, a bűnbánatot, a bocsánatot, a keresztséget, ami jelképező, hogy akit lenyomok a víz alá, az a bűnös ember meghalt, akit fölemeltem a víz alól, az már él az Istennek tisztán, mondhatni ártatlanul, de ti nem küldtetek belőle. Eljött keresztelő János, elküldte őt az Atya, hogy hívogassa az ő népét, titeket és mindjárt. És ti erre a hívásra nemet mondtatok. Egyértelműen. És akkor eljöttek azok, akiknek az életük szól arról, hogy nem kérek Istenből és az ő igazságából. Eljöttek a vámszedők, akik csalnak-kopnak, hazudnak, az ellenséget szolgálják ki, közben saját zsebre dolgoznak a ti károkokkal, és ezek a megvetett, sok szempontból tisztességtelen, mondhatni gazemberek, ezek kijöttek keresztelő Jánoshoz, és megbánták a bűneiket, és megkereszteltettek, és döntöttek Isten mellett. Ti meg nem. Eljöttek hozzá a paráznák, akik a testüket árulják férfiaknak egy kis szexet pénzért, hogy kiszolgálják őket. Eljöttek a parázna nők, eljöttek, vállalták a szégyenüket, megbánták a bűneiket. Ezek kijöttek keresztelő Jánoshoz. Ti nem. És amikor láttátok, hogy ezek jönnek, és ezek, akik nyilvánvaló bűnben élnek, és eljöttek, és akarták az életükbe az Isten jóságát, ti még akkor sem jöttetek. Ezekkel, akikkel Jézus vitázik, nem volt olyan látványos baj, ami látszott, mint a vámszedő, paráznák. Nem volt. Elég volt, hogy gőgösek voltak, önelégültek, meg voltak akkor győződve, hogy Istennek mi vagyunk a jó gyermekei, a többiek pedig, hát ez a selejtékség. Ítélkeztek fölöttük keményen és szigorúan, magukat jobbnak tartva, jobbnak állítva. És valahol azt, amikor Isten azt mondja, hogy nem áldozatot, hanem irgalmasságot akarok, azt rég elfelejtették, mintha ott se lenne az ígére. Ti akkor sem kértetek az Isten országából, mikor láttátok, hogy ezek a tönkrement életű, szerencsétlen élet emberek, szerencsétlen sorsúvá lett emberek, akiknek maguknak sem jó, az az elromlott élet, amiben vannak, ők kijönnek Jánoshoz. Ti akkor is dacoltatok. Mondani, mi igazak vagyunk, mi hivatalok vagyunk, mi jók vagyunk, bezzeg mi. Nekünk erre nincs szükség. Hát most, amikor kérdezem, hogy János hogy is, nem is tudtok mit felelni. Hát akkor most a két fiú közül melyik vagytok ti? Aki dacol, de mégis elmegy és megcsinálja, mert tudja, hogy az a dolga az a helyes, megérti a hívás lényegét. Vagy aki bólogat, nagyban, meg egyet ért. De aztán itt véget ért minden. Itt kifújt, be van fejezve. Nincs válasz. Olyan lesújtó számukra, hogy szóval semmi. És Jézus nem áll neki, hanem folytatja, elkezdi a gonosz szülő művesek példázatát. Ez lesz a holnapinak vége. Ahol aztán megértik, hogy a példázat szerint, aki kidobják a fiút, az örökös, a kerítésen kívülre, hogy megöljék, ahogy Jézus Jeruzsálem halál kívülre szedették ott keresztre, az bizony róluk szól. Ők lesznek az ő gyilkosai. El is akarják fogni, de a nép miatt nem merik, ott a nép, és ha hozzányúlunk, akkor baj lesz. Majd keressük a megfelelő alkalmat, hogy likvidálni kell ezt, mert veszélyes rám nézve, a mi igazságunkra nézve. Végig mondja szépen Jézus a példázatot, és így zárulik majd az a szakasz, hogy szeretnék volna elfogni, de féltek a sokaságtól, mert a sokaság őt prófétának. Isten üzenetét megmondó, hirdető embernek tartották Jézust. Itt vagyunk ma, és akarok, nem akarok, Jézus szavára választ kell adni. Muszáj vagyok választ adni. Ha nem válaszolsz, az is egy választ. Odázhatod, de nincs hol. Egy pillanat, és már egy másik oldalon vagy. Ahol már nincs több lehetőséged. Elfogott minden. Minden esetben, minden hívásra, akár most is, itt kell igent mondjál, és igent cselekedj. Igent mondani, igent Uram, és az igent cselekedni. Menni és tenni, amire az Atya bízott az ő szőlőjében, az ő gyülekezetében, az ő Anya Szent Egyházában, a teremtett világban, az ő dicsőségére. Így mondj igent ma is minden este. És élsz, és élünk, ami Atyánk örök szeretetében, kegyelmében és a testvéri közösségben. Amen. 206-os megkezdett éneknek a negyedik versét, utolsó versét énekeljük. Téged kérjük ezért az árvízi helyzetért, most a hatalmas esőkért, a növekvő vizekért a Dunán is és a más folyókon is. Könyörülj rajtunk. Minél kevesebb veszteséggel, hadd élhessük túl mindezt. Írom az felettünk. És könyörülj rajtunk, hogy a te békességed uralkodjék köztünk, legyen minden döntésünkhöz bölcsességünk, vezetettségünk tőled. Áld meg így bennünket, kérünk Istenünk. Készíts el bennünket, és a meghívottakat evangelizációra, ünnepre, Készítse el bennünket a készülő táborra, családi hétvégére. És aztán az azt követő alkalmakra, sok programokra. És hadd legyünk benne hűséges és hálás szolgái valamennyien. Amen. Mi Atyám, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen bennetek Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Foglaljunk helyet. Hívodjunk. Bocsánat, Ádám, itt vagy? Konyhablakba szaladj be, ott van egy mappa, meghívókkal, pakáttal. Hozz be, kérlek, most nekem. Kösz. Szolgálati közlemény, elnézést. Hirdetem először az adakozást, Isten igéje mondja. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Köszönöm szépen az adományokat kassájban, vagy más befizetéseket, vagy akár a kártyahoz a terminálon is. Alkalmaink, ahogyan szoktuk, vasárnap istentisztelet és gyermekistentisztelet lesz, szeretettel várunk mindenkit. Aztán a következő programjaink itt a gyülekezetben, szeptember 20-21, tehát elhét péntek szombat délután 4 órai kezdettel lesz az evangelizáció, itt kint a udvaron tervezzük. A plakát itt ott kint van, illetőleg van ilyen szórólap, itt a padokon is nyugodtan vigyünk, és hívogassunk vele másokat is. A lényeg az, hogy úgy fogunk kinézni mind a két napon, délután 4 órakor kezdünk, hogy gyülekezés és érkezés, aztán egy Uriel nevű zenekar, Erdőkertesről jönnek, ők fognak muzsikálni, énekelni, énekkel szolgálni. 5 órától indul az igehirdetés, dr. Kis Klára fogja végezni, aki most Debrecenben a Református Egyetemen tanít. Egy olyan fajta istentisztelet lesz, ilyen kicsit kötetlenebb, ahol esetleg lesz benne feladat, együttgondolkodás, imádság valahogy így lesz ilyen, mondanám, interaktív módon összerakva, és közben a Verőci Óvónéni kórus fog szolgálni közöttünk. Nagy sajnálatunkra a Cantus Beatus nem fog tudni énekelni, sajnos. Ez azt köszönöm. Cantus Beatus nem fog tudni énekelni, mert le kellett mondjon a vezetőjük sajnos, most új vezetőt keresnek, ha sikerül, akkor mind a két nap énekelnek a Szobodinik nemű segítséggel, meglátjuk, készülünk velük. És aztán az első este pedig a szeretett vendégség szendvics és pogácsa lesz, majd hazaindulás, a másnap szombat este pedig egy üsben főzött gulyás leves, és úgy indulunk haza. Belépődíj nincs, adományt köszönettel elfogadunk. Én biztatok mindenkit egyfelől, hogy jöjjünk, vegyünk részt rajta, hozzunk másokat is, hadd tegyék meg az udvar, úgy, mint akár tavaly is, amikor tartottuk a megnyitót, az udvar megnyitott, a színpad megnyitót. Szeretettel várunk mindenkit. A szolgálatokra is hívogatok. Ha valaki szívesen segít pakolásban, érkezők fogadásában, azok nekem szóljanak, hogy kipénteken, kiszombaton tudna ebben részt venni. A szendvics készítés és kínálásban Szegedin és Zsuzsinál kellene jelentkezni, ez van pénteken. Az elpakolás kisegít esetleg a végén, azt is, ha valaki szól, hogy szívesen marad a
7 óra, 8 óra felé, hogy elpakoljuk, amit csak kell, ugye párnákat viszünk ki, visszahozzuk, stb. Ilyesmit. Illetőleg a szombati napra ugyanígy a pakolás és érkezők fogadására nálam lehet jelentkezni. Zöldségpucolás, főzés, Léta Éviki fogja főzni a gulyáslevest, hogyha valaki tudott jönni segíteni, vele kellene egyeztetni, hogy zöldséget, krumplit, répát, húst fölvágni, stb. A terítést, meg a terítés leszedését pedig majd Szegedi Zsuzsival kellene egyeztetni, hogy ki az, aki miben vesz részt szívesen. De a legfontosabb, hogy hordozzuk imádságban, hogy úgy szóljon az Isten igéje, hogy legyen, aki szívébe veszi Isten hívó szeretetét, jóságát, akár, hogy megerősödjen benne, akár, hogy odaszánja végre az életét ő neki, úgyhogy merjünk így bátran hívogatni. Azt is lehet mondani, hogy nem kell a templomba jönni, nyugodtan maradhat kint az udvaron, alacsony a küszöb, sőt, lefele megyünk, tehát nem kell átlépni a nagy küszöböt, hogy hát, hogy jövök be én ide, ilyesmi, nem. Bárhol, ott az Isten szabad ege alatt is, a színpadon is az Isten igéje fog szólni hozzánk. Köszönöm az ebben való együttmunkálkodást és gondolkodást. Aztán ez a péntek szombat, vasárnap 22-én délelőtt Isten tisztelet, hogy lenni szokott, és utána hát ahogyan már hirdettem, szeretettel várok délutánra mindenkit egy kis sütés-főzésre, egy kis születésnapi együttlétre, aki szívesen jön és megköszönt, mindenkit szeretettel várok, 60 éves leszek vasárnap. Én is elérkeztem idáig, Isten ajándéka, tehát igazából neki szól minden hála, aki szívesen itt van egy kicsit beszélgetni, falatozni, akár játszani, vagy táncolni, énekelni egyet, mindenkit szívesen látok 22-én egész nap. Még egy program, részben a gyülekezetben, nem teljesen szorosan. Idén 20 esztendeje, hogy átvettük a Géza Fejedelem általános iskolát és óvodát, ami ugye akkor Géza Fejedelem református általános iskola óvoda, illetve ott a bölcsöde is lett. Meghívó plakát készült arra, hogy 20. évforduló szeptember 20-án, tehát majd pénteken, reggel 8 órakor fogunk tartani ünnepi megemlékezéssel, utána délelőtt a gyerekeknek Pintér Béla koncert, illetőleg ilyen játékos vetélkedők, meg ilyen készségfejlesztő foglalkozások lesznek, de együtt adunk hálát azért, hogy immár református fennpártyázban működünk 20 esztendeje. Tudom, kicsit nehéz a számolás, mert most a 21. tanévet kezdjük meg, így van 20 esztendeje átéve az intézmény. A tornacsarnokban lesz a rendezvény, és a presbiter testvérek számára külön küldtek mindenkinek egy meghívót, kérlek benneteket, hogy vegyétek ezt át, itt hagyom az úr asztalán, és hát ilyen meghívó ezzel az igével, én vagyok az igazi szőlőtő, nélkülem semmit sem tudtok cselekedni, ha megmaradtok én bennem, sok gyümölcsöt teremtek. De János Evangélium 15. részéből való az idézet, ez a gyümölcs termésre hívás. Ezt is meg lehet nézni, nyugodtan jó szívvel ajánlom. Aztán szeretném mondani szomorú szívvel, hogy elhunyt Szabó Zoltánnél született Kovács Erzsébet testvérünk. Erzsi néni, mondhatnám mindjárt, Erzsi nénie, vagy Erzsikéje, ki hogy ismerte, gyülekezetünknek gonokasszonya volt, ugye nem tudom, 20-hány éven keresztül. Elsőjén itt volt, itt úrvacsorázott még mi velünk. Szívinfarktust kapott, pillanatok alatt elment a világból. Fájlaljuk, nyilván nagyon nehéz a családnak, ő mindig ugye azt mondta, Zoli bácsi milyen beteg, és közben ő ment el most hamarébb. Együtt gyászoljuk, és együtt reménykedünk abban a bizalomban, hogy ő fölvette az Úr, és hazatért. A temetése 21-én szombaton lesz, 11 órakor a temetőben. Mivel a család is írjuk, a katolikus temető részben van, ezért itt a katolikus ravatalozónál lesz főravatalozó, és onnan megyünk majd a sírhoz. Aki tudja, szeretettel látunk mindenkit, hogy kifejezzük a család iránt is az együttérzésünket, a részvétünket. A temető takarítás időpontját is tudom már hirdetni, noha az még jóval messzebb van, az még október 25-26-a, péntek szombat, amit kitűztünk erre a napra. Hirdetem még a családi hétvégénket, családi hétvégénk lesz szeptember 27-28-29, Pahiban a téma só és világosság, remélem ezt nem mossa el az árvíz. Aki még szeretne jönni, kérem gyorsan jelentkezzen, még lehetséges. Isten tiszteletünkbe, Gondok úr,
te. Temetőfűnyírás.
Igen, temetőfűnyírásra kérünk, keresünk segítséget, ugye?
Igen,
hogy aki úgy érzi, hogy főleg férfiakról, erős férfiakról beszélünk, hogy szívesen részt vesz a temető gondozásában abban, hogy a fűnyírók sorába beáll, és évente legalább egy vagy két alkalommal vállára veszi ezt a finom műszert is. Igen, az jó lenne. Mert azt jobb, ha te mondod. Mert...
Az a helyzet, hogy ha lennénk egy 80 férfia így a gyülekezetből, a 8 ember annyit ki tudna tenni, hogy tulajdonképpen egy másfél hónapon belül összesen egy fél órát kellene rászállni erre az egész a fél temetőnek a lenyírásra, vagy egy kicsit talán többet, de akkor szépen meg tudnánk ezt oldani. 8 emberre lenne összesen szükség, körülbelül egy ilyen 3 vagyunk még, akik most így ezt tudjuk, ezt a feladatot végezni.
Köszönöm, és köszönöm, aki ebben szívesen beáll, ugye azt rendszeresen hallom, hogy nagyon fiú a temető. Igen, csak hát ez a 3 ember a szabad idejében csinálja ezt a munkát, nem lehet belőlük többet kicsavarni, úgyhogy ha van olyan, aki szívesen, köszönettel fogadjuk, és akkor azt kérem Bencénél jelentkezzen, Bencének jelezzen, hogy ő szívesen beáll ebbe a szolgálatba, és hát leginkább már jövő évről beszélünk, mert idén még egy vagy két fűnyírás van, be lehet állni, ki lehet próbálni, mert kell még biztos egyet nyírni, meg ezután az eső után, ha kisüt a nap, akkor nő egy nagyot a fű megint, de hát az ősszel még, ha egyszer vagy kétszer rendbe tesszük, akkor utána jövő évről beszélünk alapvetően. Jó, köszönöm szépen a kiegészítést, köszönöm szépen. Akkor záróének 725-ös dicséret, új szívet adj, Uram, én nekem, mind a 3 versét énekel. Végül a himnusz éneklésével zárjuk Isten tiszteletünket. Isten nagyon békés szép vasárnapot mindannyiunknak, megáldott hetet, mindenkit szeretettel várunk az alkalmainkon, jöjjünk, hívogassunk, és addig is Isten áldjon és őrizzen mindannyiunkat. Áldás békesség Isten velünk, viszontlátásra. Thank you.